Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. A SpaceX az űrmissziók egyik legnagyobb költségét csökkentette az újrahasznosítható rakéták kifejlesztésével, mondta az 5. Lóránd kutatási hálózathoz tartozó csillagászati és földtudományi kutatóközpont főigazgatója. Kalapos Mihály kérdezte Kis László csillagászt.
Az amerikai űrkutatási hivatal úgy döntött bő 15 évvel ezelőtt, hogy megnyitja az áru, tehát teherszállítást és emberszállítást a magáncégek felé. Ugye ennek a döntésnek a háttérében az állt, amikor a Columbia űrrepülőgép 2003 elején felrobbant, és 7 űrhajós életét vesztette a balesetben, és utána úgy döntöttek a NASA-nál, hogy ez egy túl költséges, túl nagy kockázatú szállítási forma. Ugye a SpaceX céget Elon Musk dél-afrikai származású vállalkozó 31 évesen alapította 2002-ben, és a rákövetkező 18 évben, a mind a mai napig azon dolgozott, hogy először terhet a nemzetközi űrállomásra, később embert a nemzetközi űrállomásra, itt tartunk ma, és még később, az majd a következő években embert szállíthasson más égi testekre, akár űrturistákat a Holdra, akár úgymond emberes űrutazókat a Marsra. Utóbbi két célpont még nagyon a távoli jövőben van, bár a fene se tudja, hogy mennyire távol ez a jövő. Minden esetre a magán vállalkozásának köszönhetően, ami egyébként párhuzamosan a Boeing-gel versenyzett a NASA kegyeiért, kifejlesztettek olyan innovatív technikákat, amivel a föllövés konkrét költségeit nagyon jelentősen, tehát felére, harmadára, negyedére tudják csökkenteni. A Föld gravitációs teréből való kiemelkedéshez nagyon nagy meghajtásra van szükség, nagyon nagy energiabefektetésre, ez a legnagyobb költség, amikor valamit földkörüli pályára állítunk, tehát ha ezt valaki képes olcsóbbá tenni, akkor ő lesz a király a területen.
De mivel sikerül olcsóbbá tenni, vagy hogyan sikerül olcsóbbá tenni?
Az alapelv, a rakétahajtású elv, az mindmáig ugyanaz. Tehát belerakunk egy hajtóanyagot, üzemanyagot, ami lehet szilárd, lehet folyadék is egy ilyen űrrakétában, és azt beindítjuk, nagysebességű gázokat kilövel, és a nagysebességű gáz kilövelésnek a toló hatása fölemeli a hasznos terhet a rakéta tetején. Ezt ugye régebben úgy csinálták meg, hogy maga a folyamat során tönkrement a rakéta test. Ugye a SpaceX-nél képesek voltak ezt úgy megcsinálni, hogy egyrészt nem megy tönkre a rakéta test, másrészt irányítható autonóm járműként funkcionál a fölemelő rakéta, és aztán képes visszaszállni, ugye tipikusan tengeri nagy hajókra fölépített platformokra. Tehát egy újrahasznosíthatóság jelent meg ügyes technológiai mérnöki megoldásokkal, amelyekre nekem csillagászként viszonylag limitáltak az ismereteim, de el tudom azt képzelni, hogy igen, hogyha ezt az ember rendesen kitalálja, akkor ez megvalósítható. Ugye a tények mutatják ezt, ez tényleg be is következett.
Abból mi az igazság, hogy rövidesen majd űrturisták, például színészek mehetnek űrkirándulásokra?
Tom Cruise kapcsán ugye már ez elhangzott, hogy a következő filmjét, vagy filmjéből a részleteket a nemzetközi űrállomáson szeretne fölvenni. És akkor itt elmondanám, hogy maga az űrturizmus azért Dennis Tito első utazásával kezdődött, tehát már ez is nagykorú ez az aktivitás, hogy embereket felszállítani a nemzetközi űrállomásra. Az, ami igazán nagy dobás lesz majd egyszer, de az továbbra is belátható időn belül a szupergazdagok szórakozása lesz, amikor föld körüli pályán túli térrészbe visznek űrhajósokat, legelőször például föld körüli pályára, majd visszatérő útvonalra. Ugye a föld körüli pályára állás a nemzetközi űrállomásra nagyjából 20-25 millióba kerül per fő, a hold körüli párkeringés és aztán visszahozás pedig a 100-120 millió dollár. Ez túlmutat bármilyen átlagos magánembernek a tipikus turisztikai költségvetésére, ez a szupergazdagoknak a szórakozás lesz még jó ideig.
Szigma, a holnap világa.
A koronavírus járvány miatti bizonytalanság, az életritmus megváltozása az alvásra is rányomja a bélyegét. Bár később fekszünk és kelünk, de rosszabbul alszunk. Az alkohol és a kávé túlzott fogyasztása ráadásul az immunrendszert is legyengítheti, figyelmeztet a Magyar Alvás Szövetség elnöke. Rozgonyi Ádám kérdezte Génivel Györgyöt.
a korábban megszokott életmód, életritmus, amely ugye a nappali munkavégzésre, általában otthon a kívüli munkavégzésre tevődött, ez most ugye megváltozott, és megváltozik, hiszen otthon vagyunk nagyon sokat. A családi környezet, a gyerekek, a nagyszülőkkel való együttlét alapvetően módosítja, és módosíthatja is azt a fajta, hát korábban megszokott rendet, amelyhez hozzászoktunk. Ez nyilván a táplálkozási szokásainktól kezdve a mozgásainkra, pláne hogyha ugye ezek korlátozik, sor került, és talán még ennek a szűkítése is napirenden van, ezek befolyásolhatják azt, hogy milyen a mindennapi közérzetünk, az aktivitásunk, a kreativitásunk. Alapvetően az alvás legalább annyira fontos, mint a táplálkozás, és nyilvánvalóan mind a kettő egymásra is hatással van. A legújabb tapasztalatok szerint, és a Magyar Alvás Szövetség az elmúlt fél éves megfigyeléseit osztotta meg azzal a közleményével, amelyre felhívja a figyelmet arra, hogy ez az új megváltozott élethelyzet, hogy sokkal többet vagyunk otthon, és egyáltalán mások azok a társadalmi kapcsolódási közegek, amelyhez korábban alkalmazkodtunk, ez alapvetően befolyásolja az alvásunkat is. A tapasztalat az, hogy az alvási idő és az lefekvési idő az későbbre tolódik, és a felkelési idő, tehát az ébredés is későbbre megy. Ez mondjuk, ez már nyilvánul lesz, látják már az első nemzetközi kutatások is, és valószínűleg így van Magyarországon, és ezt tapasztalatok és megfigyelések erősítik.
Az alvás minősége is romlott.
Az alvás minősége alapvetően függ az alvás mennyiségétől is, de ugye ettől függetlenül is, ha valaki kevesebbet alszik időtartamban, de jól alszik, tehát jó az alvás minősége, akkor ez megfelelő ahhoz, amire szervezetnek szüksége van. Általában az lehet, és ez a tapasztalat, hogy az alvás időnek a megváltozása, tehát a korábbi megszokottól való eltérés az alvás minőséget is befolyásolja. Sajnos a rossz hír az, hogy ezekben az időben és az elmúlt fél évben ez is rosszabbodott, tehát az alvás a minősége is rosszabbodott. Mások a lefekvési szokásaink. Később vacsorázunk például, vagy nem megfelelően készülünk arra, hogy aludunk el. Egyszerűen a televíziózás, az elektronikus eszközök használata is belenyúlik az estébe, és belenyúlik viszont abba az időbe is, amikor igazából a szervezetünket, a pszichénket az alváshoz kellene felkészíteni.
Talán általában és nyugtalanabbak vagyunk most.
A stressz soroknak, tehát a stressz tényezőknek jelentős szerepe van abban, hogy nyugtalanabból élünk, és nyugtalanabbak az alvásaink is. Való módon a kiszolgáltatottság, az új élethelyzet és a más élethelyzet mellett a jövőtől való bizonytalanság jelentősen befolyásolja az alvásunk állapotát is. Azt lehet látni, hogy bár az alvás időre fordított lehetőségünk, azok bővültek, mert talán többet lehet aludni nyilván, mint a korábbi időszakokban, ennek ellenére az alvás minőséget ez nem javítja, hanem az előbb említett stressz helyzetek miatt igazából rosszabbodik is a helyzet.
Hány órát alszunk most az utóbbi hónapokban mi magyarok átlagosan, és mennyit kellene?
A standard, tehát a nemzetközi standard a felnőtt lakosságra vonatkozóan 7 és 9 óra közötti, tehát ezt ajánljuk. Ha valaki ettől folyamatosan és rendszeresen eltér, tehát jóval kevesebbet vagy jóval többet alszik, az mindenféleképpen megvizsgálás tárgyát kell, hogy képezze. Viszont az igazi fokmérője az annak, hogy valaki jól alszik, hogy a névre. Tehát a reggeli ébredéseink pozitívak, energiával telítettek, várjuk már, hogy mi következzen, és egyáltalán pihent az állapotunk, akkor nagy valószínűséggel, ha ez minden nap így van, akkor az alvással nagy baj nem lehet. A gond az, hogyha fáradtan kellünk, hogyha nehezen tudunk felébredni, hogyha az úgynevezett stimuláló eszközöket, kávét, cigarettát kell igénybe vennünk ahhoz, hogy egyáltalán észhez térjünk, és ez folyamatosan így van, nem csak egy-két nap a héten, hanem akár heteken, hónapokon keresztül, akkor bizony ott baj van. Akkor meg kell nézni azt, hogy valami mi lehet az oka annak, és tennünk is kell azért, hogy jobban tudjunk aludni.
Sigma, a holnap világa.
Az ősrobbanás utáni pillanatokat, az első elemek keletkezését vizsgálják az Olaszországi Nemzeti Atommagfizikai Intézet Gran Sassói Föld alatti nukleáris asztrofizikai laboratóriumában, a Lunában, magyar kutatókkal is. A legújabb eredményeket a Nature folyóiratban publikálták. Gyürgi Györggyel, az Atommag Kutatóintézet tudományos tanácsadójával, a Luna projekt egyik kutatójával beszélgettem.
Ez az új eredmény, ez egy nemzetközi együttműködésben született eredmény volt, amit egy Olaszországban működő berendezésnél értünk el. Ennek a nemzetközi együttműködésnek olasz, német, brit és magyar résztvevői vannak. Mi vagyunk a magyar részről az Atommagkutatóintézet néhány kutatója benne ebben az együttműködésben. És ebben az együttműködésben számos olyan atommagreakciót vizsgálunk, aminek valamilyen asztrofizikai vonatkozása van. Például csillagok esetében lejátszódó reakció, vagy pedig, mint a mostani esetben, az ősrobbanásban szerepet játszó atommagreakciónak a vizsgálata volt, amit elvégeztünk az utóbbi években, és most publikáltuk ennek a kutatásnak az eredményét a Nature folyóiratban. Ennek a kutatásnak a lényege röviden annyi, hogy egy olyan reakciót vizsgáltunk, ami az ősrobbanásban zajlik le, és eddig ennek a reakciónak a ismerete nem volt eléggé pontos. Vizsgálták már többen ezt a reakciót, de a vizsgálatok nem tudtak megfelelő pontosságot elérni. Ezen a helyszínen Oroszországban el tudtuk érni, hogy az eddigieknél sokkal pontosabban tudtuk ennek a reakciónak a úgynevezett hatáskeresztmetszetét, a lezajlásának a valószínűségét megmérni, és ennek segítségével pontosabbá tudjuk tenni az ősrobbanás utáni pár perc eseményeinek a modellezését, a szimulációját.
Miért fontos, hogy megértsük, hogy hogyan jöttek létre az elemek, hogy mi történt rögtön az ősrobbanás után?
Ez nyilvánvalóan a kíváncsiságunkból fakad főleg ez a kérdés, hogy szeretnénk megérteni, hogy a világunkat felépítő anyag az hogyan, hol és milyen körülmények között keletkezett. Pontosan erre szolgál a nukleáris asztrofizikának a tudománya, ami azt vizsgálja részben, hogy hogyan jönnek létre a kémiai elemek, amik a világunkat felépítik, ezen kívül pedig a csillagok működését és energiatermelését is vizsgálja. És ma már az elmúlt évtizedek kutatásainak köszönhetően nagy vonalakban tudjuk, hogy honnan származik az anyag, ami felépíti a világegyetemünket. Tudjuk például, hogy a legkönnyebb kémiai elemek, a hidrogén, a hélium és a lítium, az a világegyetem keletkezése után pár perccel, hogy ősrobbanásban keletkezett. Ebben a folyamatban is magreakciók játszódtak le, amiket, hogyha tudunk a földi körülmények között részeske gyorsítókkal vizsgálni, akkor megérthetjük ennek a ősrobbanásban lejátszódó folyamatnak a rejtélyeit, és ezáltal ki tudjuk számítani, meg tudjuk mondani, hogy az ősrobbanásban milyen elemek keletkeztek, és milyen arányban, és miért így zajlott le ez a folyamat. Például meg tudjuk érteni, hogy a világunkat miért hidrogén és hélium építése még a mai napig is.
Ezek az elemek véletlenül jöttek létre, vagy egész egyszerűen nem kapcsolódhattak másképp össze?
Természetesen az ő keletkezésüket a fizika törvényei szabják meg. Az ősrobbanás utáni hőmérséklet és sűrűség viszonyok mellett olyan magreakciók játszódtak le, amik a megfigyelt könnyű elem gyakoriságokat eredményezték. És pontosan ezeket a fizikai folyamatokat szeretnénk pontosabban megérteni, hogy jobban tudjuk modellezni ezeket a folyamatokat, és épp ezért, ha modellezésünk pontosabb, akkor ezeket az eredményeket jobban össze tudjuk hasonlítani a csillagászati megfigyelésekből szerzett információkkal, tehát például bizonyos kémiai elemek vagy izotópok gyakoriságát a csillagászok meg tudják mérni bizonyos csillagokban, vagy a csillagközi tér anyagában, mi pedig egy ilyen mérés segítségével ahhoz tudunk hozzájárulni, hogy az ősrobbanás modellekben ki is tudjuk számolni ezeket a gyakoriságokat, és a kettő összevetéséből információt nyerhetünk arra, hogy hogyan is zajlottak le a világegyetem első pár percében az események.
A protont, az elektront, a neutront mindenki ismeri, de mi a deutérium?
A deutérium az a hidrogénnek egy nehezebb izotópia, ami azt jelenti, hogy a rendes hidrogénnek az atommagja egy darab protonból áll. Azonban a hidrogénnek van egy deutérium nevű izotópia, aminek az atommagja egy proton és egy neutron összekapcsolódásából áll össze. Ezt nevezik nehéz hidrogénnek is, és ennek a keletkezése az ősrobbanásban az egyik fontos reakció volt, mi pedig ennek a deutériumnak, vagy deuteronnak a megsemmisüléséhez vezető reakciót vizsgáltuk, ami pedig az, hogy a deutérium egy protonnal reakcióba lép, akkor egy új kémiai elem, a hélium keletkezik, annak is a hármas tömegszámú izotópia, és épp ezért ezt a reakciót ismernünk kell ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, hogy az ősrobbanásban mennyi deutérium keletkezett, illetve mennyi deutérium élte túl ezt a folyamatot. Ehhez ismernünk kell ezt a deutériumot úgynevezett elpusztító reakciót, hogy a végső gyakoriságát meg tudjuk állapítani ennek a nehéz hidrogénizotópnak.
Mennyire speciális környezet kell a kísérletekhez? Ugye említette már ezt a Lunát, hol található ez a berendezés?
Ez egy nagyon speciális helyszín, tehát a világon számos helyen működnek föld alatti laboratóriumok. Azonban ez az egyetlen helyszín a világon, ahol egy föld alatti laboratóriumban egy részecske gyorsítót üzemeltetünk a Luna kollaboráció keretein belül. A föld alatti helyszínnek az a jelentősége, hogy mi olyan kis valószínűségű folyamatokat vizsgálunk, amik a Föld felszínén az űrből érkező kozmikus sugárzás miatt gyakorlatilag megfigyelhetetlenek lennének. A háttér sugárzás elnyomná azokat a nagyon kicsi jeleket, amiket mi szeretnénk megfigyelni. Éppen ezért egy föld alatti laboratórium jelentheti a megoldást. Olaszországban található ez, amit amiben mi is dolgozunk. Közép-Olaszországban az Appenninek legmagasabb csúcsa alatt, mint egy 1500 méteres szikla réteg alatt található ez a föld alatti laboratórium, és ennek a vastag szikla árnyékolásnak az a lényege, hogy a kozmikus sugárzás szinte alig tud már elhatolni eddig a laboratóriumig, tehát egy sokkal csendesebb környezetben, egy háttérsugárzástól szinte mentes környezetben tudjuk ezeket a méréseket elvégezni, és ebben a föld alatti laboratóriumban található egy részecskegyorsító, és ezzel a részecskegyorsítóval tudunk mi olyan reakciókat létrehozni, amik vagy az ősrobbanásban, vagy a csillagok belsejében játszódnak le, de nagyon kis valószínűségű folyamatok, és épp ezért kell egy ilyen alacsony hátterű helyszín, hogy ezeket a kis valószínűségű eseményeket meg tudjuk figyelni, és ez az olaszországi laboratórium, ez pontosan ezt biztosítja számunkra.
Mi volt a kísérletekhez a magyar hozzájárulás?
Mint már említettem, ez a LUNA együttműködés több különböző magreakciót vizsgál folyamatosan, már 25 éve nagyjából működik ez az együttműködés, és az Atomki, az Atomakutató Intézet csoportja szinte a kezdetektől részt veszünk ennek az együttműködésnek a munkájában. Ugye ez alatt a 20-valány év alatt nagyon sok reakciót vizsgált az együttműködés, és az, hogy a magyar csoportnak a hozzájárulása éppen milyen, ez mindig változik az adott reakciónak a függvényében, hogy éppen mivel tudunk hozzájárulni a vizsgálatokhoz. A legegyszerűbb hozzájárulásunk az természetesen az, hogy Olaszországban a mérések helyszínén mi is gyakran megjelenünk és részt veszünk a vizsgálatokban. Ezek nagyon hosszú kísérleti vizsgálatok, és ezért szükséges, hogy az együttműködés tagjai a helyszínen jelen legyenek és végezzék a méréseket a föld alatti laboratóriumban. Ezen kívül pedig mi itt az Atomkiban gyakran tudunk kiegészítő méréseket végezni a LUNA együttműködés számára. Tehát például olyan méréseket tudunk elvégezni, ami az olaszországi gyorsítóval nem megvalósítható, mert az olaszországi az egy alacsony energiás gyorsító, ami megfelel az asztrofizikai céloknak, viszont számos olyan kiegészítő vagy tesztmérés van, ami egy nagyobb energiás gyorsítót igényel, és itt nálunk Debrecenben találhatók nagyobb energiás gyorsítók, amik segítségével ezeket a kiegészítő méréseket elvégezzük. A mostani Nature-ben publikált cikk esetén a olaszországi intézetben való részvételünk volt fontos, illetve kollégáink bizonyos szimulációkat végeztek a mérések értelmezéséhez, ezzel adtuk most a hozzájárulásunkat ehhez az eredményhez. Fontosnak tartanám kiemelni, hogy mi nem csak a LUNA tagjai vagyunk, hanem itt Debrecenben is végzünk a LUNA együttműködéstől teljesen független nukleáris asztrofizikai kutatásokat. Ugyanis az Atomkiban található részecskegyorsítók is alkalmasak arra, hogy asztrofizikai jelentőségű reakciókat vizsgáljunk. Nyilván nekünk nincs lehetőségünk olyan alacsony háttér elérésére, mint egy föld alatti laboratóriumban, viszont megfelelően kiválasztott asztrofizikai folyamatok esetén mi is tudunk értékes kutatásokat végezni. Például a csoportunk egyik fontos kutatási területe a nehéz kémiai elemek eredetének a vizsgálata. Ehhez a European Research Council is támogatta a munkánkat, valamint számos pályázatot nyertünk el a kutatásainkra, így például az úgynevezett asztrofizikai P-folyamat, a nehéz elemek egy csoportjának a keletkezése esetén a intézetünk, illetve csoportunk világszinten is jelentős eredményeket tud elérni.
Hogyha konkrétan a mostani eredményekről beszélünk, hogyan tovább, mit vizsgálnak a folytatásban?
Ennek a reakciónak a kísérleti vizsgálata az befejeződött, tehát a kísérleti eredményeink azok véglegesek. A most leközölt eredmények már tartalmazzák a legelső asztrofizikai következtetések levonását is, azonban még tervezzük ennek az eredménynek egy részletesebb analízisét, aminek segítségével további következtetéseket tudunk levonni az ősrobbanásban lezajló folyamatok, illetve ezen keresztül a fizika alapvető kérdéseinek a megértése irányába, és amíg ez az elméleti folyik, addig a LUNA gyorsítónál már további kísérletek másnak reakciók vizsgálata zajlik.
Adott esetben újabb kémiai elemek keletkezésének körülményeiről?
Igen, amit mostanában vizsgálunk, például egy olyan reakció, ami meghatározza vagy befolyásolja a világegyetemben található szén, nitrogén és oxigén elemek és izotópiaknak a gyakoriságát. Ugye nem kell mondanom, hogy ezek a kémiai elemek, ezek mennyire fontosak például az általunk ismert élet kialakulásához. Ezek az elemek nem az ősrobbanásban keletkeztek, hanem csillagok belsejében jönnek létre különböző folyamatokban magreakciók segítségével, és ezeket a magreakciókat tudjuk vizsgálni, például ilyen mérések zajlanak most a LUNA gyorsítóval, amiknek a segítségével ezeknek a nagyon fontos könnyű elemeknek az eredetét igyekszünk jobban megmagyarázni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domani Csandrás.